A tanulmány negyedik része az egyetemes egyház összetételével foglalkozik. Egyszerűen azt mondhatnánk, hogy hívő zsidókból és hívő pogányokból áll. Ezt az igazságot két rész tanítja, Efezus 2.11.16 és Kolossé 1.24.27. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez, az úgynevezett a testben kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon, most pedig a Krisztus Jézusban ti, ki egykor távol valók, távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek a résznek a lényege, hogy az egyetemes egyház olyan zsidókból és pogányokból áll, akik hittek Jesuában, és ebben rejlik az egyetemes egyház egyetisége. Az Efézus és Kolossé levelekben Pál szerint ez az a titok, ami most megjelent. Néhányan azt tanítják, hogy maga az egyház az egyike ezeknek a titkoknak. Amikor az Új Szövetség a titok szót használja, akkor egy olyan tanításra utal, amely az Ószövetségben egyáltalán nem volt leleplezve, ám az Új Szövetségben kijelentetett, az Ószövetségben ez egyáltalán nem látták előre. Vannak, akik azt tanítják, hogy az Ószövetségben még csak halvány utalás sem volt az egyház létére, ez azonban nem teljesen igaz. Róma 9.10 és 11-ben Pál idézett bizonyos ószövetségi utalásokat, amelyek az egyházra vonatkoztak. A titok nem maga az egyház volt, hanem az, hogy az egyház zsidókból és pogányokból áll, akik egy testé lettek egyesítve. Ez az a titok, ami most kijelentetett. Pál kétszer említi ezt. Először Efézus 3.1.6-ban. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja ti érettetek a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érteketekben, hogy tudnélik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől, amely egyéb időkben még nem ismertetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudnilik, a pogányok örökös társak és egy ugyanazon test tagjai, és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által. Miután kétszer használta a titok kifejezést, úgy határozta azt meg, ami a kegyelem jelenlegi rendelkezésében került kinyilatkoztatásra, nem úgy, mint az egyház maga, hanem mint az egyház, amely zsidó és pogány hívőkből áll össze egy testben. Kolossé 1.24.27. Most örülök ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lett én szolgájával az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét, tudnélik ama titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti köztetek van, de dicsőségnek ama reménysége. Az egyetemes egyház összetételére vonatkozó második részben Pál ismét kétszer használja a titok kifejezést. Amikor meghatározta a titok szót, akkor nem magára az egyházra utalt, nem is magára a kegyelem rendelkezésére, hanem abban az értelemben használta a titok szót, mint ami arra a tényre utal, hogy a zsidók és a pogányok egy testben lettek egyesítve. Titok magában foglalta azt is, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Ez sem volt kijelentve az Ószövetségben, nem volt kijelentve az, hogy a zsidók és a pogányok egy testben lennének, és az sem volt kijelentve, hogy a messiás ezekben a zsidókban és pogányokban lakozna. Befejezésül az egyház összetételére vonatkozóan az egyház hívő zsidókból és pogányokból áll. Zsidóknak és a pogányoknak ez az egysége az a titok, amely most a kegyelem rendelkezésében kinyilatkoztatásra került. Tanulmányunk ötödik része arra a kérdésre ad választ, hogy mi az egyetemes láthatatlan egyház alapja. A római katolikusok erre a verse alapozva, Máté 16:1-8-ra alapozva azt tanítják, hogy az egyház alapja Péter apostol volt. Azt állítják, hogy a sziklaszó Péterre utal, és figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy erre a szóra két különböző főnevet használnak, az egyik hímnemű, a másik pedig nőnemű. Amikor Jesua azt mondta, hogy ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, akkor a görög Petra szót használta, ami azt jelenti, hogy a szikla kő, nőnemű főnév, ami sziklára utal, nagy kőszétre, masszív kőre. Péterre használt görög szó a Petros hímnemű szó jelentése kiskő vagy kavics. Ráadásul azt állítani, hogy Péter a kőszikla ellentmond a görög nyelvtan szabályainak. A görög nyelvtan egyik szabálya az, hogy egy nőnemű szó nem módosíthat hímnemű szót, illetve hímnemű szó sem módosíthat nőnemű szót, így a Petra, ami nőnemű szó, nem utalhat a Petrosra, ami hímnemű szó. Azzal, hogy a katolikusok azt tanítják, hogy a kőszikla szó Péterre utal, megszegik a görög nyelvtan szabályait. Az Új Szövetség összesen 16-szor használja Petra szót, méghozzá kétféleképpen, szó szerinti értelemben és jelképesen. 11-szer szó szerinti értelmében, vagyis a nagy sziklaszírtról beszél, 5-ször pedig jelképesen Jézusra, Messiásra, egyszer Máté 16:18-ban, egyszer Róma 9:33-ban, 2-szer 1 Korintus 10:4-ben és egyszer 1 Péter 2:8-ban. Ezt a szót azonban soha nem használják olyan emberre, mint Péter. Bár a Biblia számos jelképet használ, azt mindig következetesen teszi. Egy bizonyos jelkép az esetek 95%-ában ugyanazzal a jelentéssel bír az Ó és az Új Szövetségben egyaránt. Amikor a szikla vagy kő szót jelképes értelemben használják, az mindig a Messiásra vonatkozik, a Szent Háromság második személyére, a názáreti Jézusra, nem sosem olyan emberre, mint Péter. Máté 7:24-27-ben Jesua kétfajta alapról beszélt, a homok alapról és a kőszikla alapról. A kőszikla alap Jesuát jelképezte, és az ő tanításait. Pál 1 Korintus 3:11-ben egyértelművé tette, hogy a Messiás az alap, mert más fundamentumot senki nem vethetett azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. A Messiás nem csupán az alap, hanem ennek az alapnak a fő szegletköve is, Efézus 2:20-22 szerint, kik fölépítettetek az apostolok és prófétáknak alapkövén lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renden rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a lélek által. A Messiás a szegletkő és az alap, az apostolok és próféták az alap egyéb kövei. Péternek nem volt különösebb szerepe az összes többi apostolnál. Az egyház alapja, tehát maga Jézus, a Messiás. Ő a fő szegletkő és az alap két sora az apostolok és a próféták. A hatodik rész az egyetemes egyház céljával foglalkozik, az egyetemes egyháznak összességében 5 cél adatott. Apostolok cselekedetei 15:13-18. Miután pedig ők elhallgattak, felelt Jakab, mondván, atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem. Símeon elbeszélte, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták mondásai, mint megvan írva, ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok is mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Az egyetemes egyház első célja az, hogy a pogányok közül kihívjon egy népet az ő nevének. Az a tény, hogy az egyház a zsidókkal együtt szerepet játszik, majd előre látott következtetés volt. Az apostolok cselekedetei 15. fejezete valójában az első jeruzsálemi egyházi zsinatról számol be, akkor még az egyház szinte teljesen zsidó volt. Most, hogy Pál elkezdett a pogányokhoz járni, és a pogányok hinni kezdtek Jézusban, felmerült a kérdés. Pogányok valóban megmenthetőek voltak annélkül, hogy először áttérnek a judaizmusra, és magukévá tennék Mózes törvényét. Zsidó hívők részéről fel sem merült a kérdés, hogy zsidók lennének a Messiás testében. Sokan azonban úgy gondolták, hogy csak is zsidók lesznek majd az egyházban. Azt hitték, hogy csak azok a pogányok lehetnek a Messiás testének tagjai, akik először áttértek a judaizmusra. A lényeg azonban itt az, hogy az egyháznak egyetemesebb célja volt, és a pogányok közül is kihív egy népet az ő nevének. Róma 11.25.26 szerint csak is akkor teljesedik be az egyház, amikor ez a cél is megvalósul, mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljő Siumból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságukat. 25. vers megemlíti a pogányok teljességét, a vakság csak részleges Izraelen addig, amíg a pogányok teljessége be nem megy. A teljesség kifejezés egy számra utal, más szóval Isten kijelölt egy számot, amit beszándékozik vinni a Messiás testébe. Amikor a pogányoknak ez a meghatározott száma beteljesül, az egyház teljes lesz. A 26. vers kijelenti, hogy ekkor Izrael részleges vaksága eltávozik, csak is akkor tér meg egész Izrael, miután a pogányok teljes száma bement. Az egyetemes egyház egyik célja az, hogy a pogányok közül kihívjon egy népet az ő nevéért, amikor ez a cél beteljesedik, az egyház teljes lesz.